17. Ideológia. Ha Monte Cristo benszülött Párizsi lett volna, minden esetre többre becsülte volna Villefort látogatását. Ez a derék úr mindenkor bejáratos volt az udvarhoz, akár az idősebb, akár az ifjabb ág viselte a koronát, és akár halandó, akár maradi párton volt az ország miniszterelnöke, mindenre alkalmatosnak találták, mint általában mindazokat szokták, akik politikai értelemben még nem vallottak kudarcot. Irigye volt bőven, de néhányan ugyancsak tolták a szekerét, anélkül azonban, hogy bárki is szerette volna. Ilyen formán jutott föl Villefort úr arra a magaslatra, melyet hivatalos minőségében elfoglalt, s e magaslaton meg is vetette a lábát, mintha Erlé vagy Mollé lett volna. Szalonjában második felesége és első házasságából származó, alig 18 esztendős leánya, a már szinte vallássá lett hagyományos etikett szellemében vezették a társalgást. Fagyos udvariasság, az uralkodó kormányhoz való föltétlen ragaszkodás, mélységes megvetése minden teóriának és minden teoretikusnak, teljes és tökéletes gyűlölete az ideológiának. Ezekben összegződik Villefort külső-belső, nyilvános és magánélete és életfelfogása. Nem csak hivatalnok, hanem egy kissé diplomata is volt. A régi uralom alatt tett szolgálatai az elébbi kormányról tett mindenkor tiszteletteljes és gáncsolhatatlan nyilatkozatai segítették magát az új udvarnál is behízelegnie, és mivel sok mindenfélét tudott, nem csak kíméletből tartották meg, hanem tanácsért is fordultak hozzá olykor. Lehet, hogy másként történt volna a dolog, ha sikerül tőle megszabadulniuk, hanem Villefort bevágta útját mindenféle kísérletnek, és a lázadó hűbér urak példájára megerősített bástyák mögé vonult. Vala pedig az ő erőssége a királyi ügyészi hivatal, melynek csodálatos módon ki tudta aknázni minden előnyét, s melyről csak akkor mondott volna le, ha megtörve semlegességét és végképp elpártolva a kormánytól, képviselővé választatta volna magát. Általában nem igen tett, de nem is fogadott látogatásokat. Elvégezte helyette a hites társa, és a világ meg sem ütközött rajta, mert visszavonultságát mindenki hivatalos gondjainak és sokoldalú elfoglaltságának rótta föl, pedig számítás volt az egész, az arisztokratikus gőg hatásvadászó elvének egyszerű alkalmazása. Tégy úgy, mintha megbecsülnéd te magadat, és mások is megbecsülnek. Mennyivel kitűnőbb axióma a mi társadalmunkban a görögöknél? Ismerd meg te magadat, melyet manapság százszorta könnyebbel és hasznosabban helyettesítünk. Ismerj meg másokat. Barátai hatalmas pártfogóra találtak Villefortban, hanem annál félelmetesebb, annál elkeseredettebb ellenségre a támadói. A közömbösökkel szemben maga volt a megtestesült, sérthetetlen törvény, arca érzéketlen, tekintete többnyire bágyadt, fénytelen, alkalomattán éles, fenyegető és átható. Ilyen volt ez az ember, kinek talapzatát négy egymásra következő forradalom vetette és szilárdította meg. Olyan híre kelt, mintha nálánál közönyösebb és elfásultabb ember már nem is lett volna az egész országban. Minden esztendőben adott egy-egy bált, hanem csak egy negyed órára jelent meg a vendégei között, vagyis három-negyed órával rövidebb időre, mint a király az udvari bálon. Színházban, hangversenytermekben nem látták soha, társaságban egyáltalán vajmi ritkán volt látható, s ha elvétve mégiscsak megjelent valahol egy whist partira, siettek méltó társa találni hozzá, ami természetesen csak olyankor sikerült, ha legalább egy követ, püspök, herceg, valami fő-fő hivatalnok vagy özvegy hercegné vállalkozott a kitűnő szerepre. Ilyen volt ez az ember, kinek a fogata most Monte Cristo kapuja elé robogott. A gróf asztala fölé hajolva éppen a Szentpétervárról Kínába vezető utat tanulmányozta a térképen, mikor a komornyik bejelentette a látogatót. A király ügyész szakasztott olyan kimért és fontos képpel lépett be, mintha a törvényszéki ülésterem küszöbét lépte volna át. Még mindig ugyanaz, vagy jobban mondva, ugyanannak az embernek folytatása volt, akivel Marseille-ben még mint helyettes ügyésszel találkoztunk. A törvényeihez mindenkor következetes természet rajta is csak annyit változtatott, mint amennyit a halandó korral változtatnia kellett. Akkoriban karcsú volt, most sovány, valamikor halvány, most sárga, Szemei mélyen beesettek, és aranykeretes csiptetője volt arcának legfőbb ékessége. Fehér nyakkendőjét kivéve, fekete volt rajta tetőtől talpig minden, és ezt a gyászos szövetséget csak a gombjuka táján szakította meg, egy kis keskeny vörös szalag, mely olyan volt, mintha valaki vérbe mártott ecsetet húzott volna végig a kabátján. Bármennyire uralkodott is magán Monte Cristo, mégis látható érdeklődéssel szemlélte ezt az embert, ki már hivatalánál fogva bizalmatlan és gyanakodó lévén nem sokat adott a társaságban keringő mendemondákra, és inkább valami új teret kereső iparlovagnak, vagy csődbe jutott bank zsírján hízott világcsalónak tartotta a Monte Cristo néven nevezetességre jutott nemes idegent, mint a Szent Szék hercegének, vagy az Ezer egy éjszaka csodás hatalmú szultánjának. Uram, szólalt meg Villefort azon az éles rikácsoló hangon, melyet hivatalos működése közben a szószéken használt, és annyira megszokott és annyira gyönyörködött benne, hogy nem is tudta már, de nem is akarta volna levetkezni többé. Uram, ez a rendkívüli szívesség, melyel tegnap nőmet és fiamat kitüntette, kötelességemmé tette, hogy személyesen mondjak érte köszönetet. Sietek leróni a tartozást, fogadja a hálám legőszintébb kifejezését. Szemei beszéd közben egy pillanatra sem vesztették el rideg, hivalkodó kifejezésüket. Még ezt a néhány köszönő szót is a királyi ügyész ellentmondás nem tűrő hangján mondotta el, azzal a peckes magatartással, amire tányérnyaló hivatalnokai ezt a hízelgő bókot szokták alkalmazni, hogy olyanná teszi, mintha a törvény megelevenedett szobra volna. Uram, válaszolta gróf rideg fagyosságában, mivel sem maradva mögötte. Rendkívül örülök, hogy egy fiú életét megőrizhettem az anyának, mert az anyai szeretet mindenek fölött való szent érzelem, és éppen ezért, mivel annyira örülök a véletlennek, ön minden tekintetben föl van mentve a hálálkodástól. Ha azonban mégis fölkeres vele, tisztelettel fogadom, és annál inkább megbecsülöm, hanem azért be kell vallanom, hogy az ön elismerése távolról sem elégít ki annyira, mint az önmagammal való megelégedés. Ez a nem várt támadás egy kissé kihozta sodrából az ügyészt, úgy megremegett, mint a vasba öltözött vitéz, akinek a vértjén nagyot koppan az öklelő fa. Megvető mosolyra görbült ajka világosan elárulta, hogy Monte Cristót nem tartja rangbéli embernek. Szeretett volna másra térni, és maga körül tekintgetett, hogy valami alkalmas tárgyat találjon a megakadt társalgás folytatására. Megpillantotta az asztal hosszában kiterített térképet, mely beléptekor a grófot foglalkoztatta. Kapott rajta. Ön foglalkozik a földrajzzal is, uram? Kimeríthetetlen tudományoz, és önnek, ki annyi országot bejárt már, különösen kedves lehet. Igen, uram. Ugyanúgy kísérletezem az emberekkel, mint ön, csak hogy tömegekben és nem kivételes egyénekben tanulmányoztam a lélektant. Úgy vélem, hogy az egészről könnyebben következtethetek az alkotó részre, mint megfordítva. A mennyiségek tudományának örök sark igazsága, hogy az ismertről haladjunk az ismeretlen felé. De foglaljon helyet, kérem. Monte Cristo egy karos székre mutatott, melyet Villefort maga volt kénytelen közelebb görgetni hozzá, ő maga pedig abban foglalt helyet, amelynek könyöklőjén az ügyész beléptekor térdelt, és ilyen formán csak félig fordult a vendége felé. Háttal állt az ablakhoz, a térképre könyökölve, elmosolyodott a helyzeten, mely hasonló volt a Moncerf és Danglár urakkal folytatott első eszmecseréhez. Ha nem a beszélgetés tárgyát illetőleg, hanem a társalgok között való viszonyt tekintve. Elbölcselkedik, szólt egy kis idő múlva Villefort, ki összeszedve magát, erőt gyűjtött kemény ellenfelével megbirkózni, mint az atléta. Szavamra mondom, ha nekem sem volna semmi tenni valom, mint önnek, nem választanék magamnak így szomorú foglalkozást. Igaza van, uram, mert az ember csak ugyan ocsmány féreg azelőtt, aki mikroszkóppal vizsgálgatja, hanem, ha jól hallottam az imént, azt tetszett mondani, hogy nékem semmi dolgom sincsen. Mit gondol, uram? Van-e valójában önnek? Vagy hogy világosabban tegyem föl a kérdést? Megérdemli-e, hogy valaminek nevezzük azt, amit ön cselekszik? Ez a második, még keményebb csapás ugyancsak érzékeny részén sebezte meg az ügyészt. Nem volt szokva hivatalos fontosságának ilyetén mérlegeléséhez, és ezt a paradoxont legalább ilyen formában most hallotta életében először. Nem is késett soká felelettel. Ön idegen és tájékozatlan a mi ügyünkben, uram, hiszen, mint maga mondta, élete java részét keleti népek között töltötte. Arról tehát fogalma sem lehet, mi óvatosan kimért mederben folyik nálunk az igazságszolgáltatás, mely a barbár népek között oly hamarosan elkészül az ítélettel. Jól van, elfogadom, hanem azért mégiscsak a régi Pede Claudot látom benne. Jól ismerem az efféle dolgokat, mert minden népek között elsősorban a törvényekkel foglalkoztam, és a világ minden népének büntető jogát a természeti joggal összehasonlítva arra az eredményre jutottam, hogy éppen a kezdetleges, félművelt népek törvénye van az isteni törvényhez legközelebb, mivel a visszatorlás elvén alapszik. Ha nálunk is ilyen fölfogás uralkodna, hamarosan lesoványodnának a büntető törvénykönyv fóliói, és beválna az, amit az imént tetszett mondani, hogy a hivatalnokoknak tényleg alig akadna dolguk. Még elkövetkezik az az idő, hiszen tudjuk, hogy az emberiség minden új találmányával az egyszerűsítésen munkálkodik, mert egyedül az egyszerű lehet valóban tökéletes. Hanem addig is, amíg bekövetkezik ez az áldott kor, használatban marad a mostani büntető törvénykönyv, mely kétségkívül sok ellentmondást foglal magában, nem hiába szűrődött le három hatalmas nép, a római, a gall és a frank jog gyakorlatából. Hanem azt már meg kell engednie, hogy nehéz munkába kerül e törvények szellemébe hatolni, valamennyit megtanulni, mégpedig úgy, hogy mindenkor alkalmazni tudjuk. Elismerem, hanem amennyit ön a francia törvényekkel foglalkozott, ugyanannyit foglalkoztam én nem csak ezzel, hanem a föld minden népének törvénykönyvével, az angollal, törökkel, japánnal, hinduval, és éppen olyan jól tudtam alkalmazni valamennyit, mint a franciát. Így hát azt hiszem, teljes joggal állíthatom, hogy viszonyítva az én tanulmányaimhoz, ön még valami keveset végzett, és töménytelen sokat kellene még tanulnia. És miért tanulta ön minden dolgokat tulajdonképpen? Kérdezte elbámulva Wilfor. Monte Cristo mosolygott. Úgy veszem észre, hogy dacára kiváló hírének, ön is csak a leganyagibb, legközönségesebb társadalmi szempontból tekinti a dolgokat. Kezdi az emberen, és vele is végzi. Vagyis a legszűkebb, legkorlátoltabb határok között mozog, mely békjóba verheti az emberi értelmet. Wilfor kezdett belezavarodni ebbe a beszélgetésbe. Magyarázza ki magát, bővebben nem értem önt. Csak annyit mondtam, kérem, hogy a társadalmi rendszerben ön csak magát a gépet látja, talán az utolsó kis csavarig, de a gépészt, e nagy mechanizmus urát és kormányzóját nem veszi észre. Azokat látja csupán maga körül, kiknek a miniszter vagy a király írta alá kinevezési okmányát, de azok elkerülik a figyelmét, kiket Isten az érdemteljes urak, miniszterek és királyok fölé helyezett. Nem olyan rendeltetéssel küldő őket a világba, hogy elfogadjanak egy bizonyos helyet, hanem hogy magasztos küldetést végezzenek. Talán az emberi szervezet gyöngesége és tökéletlensége tesz sokakat ilyen vakká. Tóbiás is csupán mindennapi embernek tartotta az angyalt, aki eltávoztatta szemeiről a hályogot, és Attilában is csak azt a hódítót látták a népek, mint minden más barbár hadvezérben, pedig mindkettőnek isteni küldetése volt. De nem értette volna senki meg, ha ki nem jelenti az egyik, hogy én vagyok az úr angyala, a másik pedig, hogy én vagyok az Isten ostora. Wilfor most már nem tudta, hányadán van, és bolond-e az, aki neki mindezeket mondja, vagy részeg. Ez szerint tehát ön is ilyen kiváltságos isteni küldöttnek tartja magát? Hát miért ne? Bocsásson meg, uram, de mikor beléptem önhöz, fogalmam sem volt arról, hogy oly emberre fogok találni, ki szellemben és tudásban egyaránt annyira fölülmúlja az átlagos társadalmi embert. Nálunk a romlásba taszító civilizáció szerencsétlen áldozatainál szokatlan dolog, hogy egy roppant vagyonnal rendelkező fő úr társadalmi problémák megoldásával és a bölcsészet álmodozó elméleteivel foglalkozzék, mikor legfőjebb azok számára lehet vigasztaló hatással, kiket földi javakkal nem áldott meg a sors. Ugyan mondja, kérem, sohasem találkozott még egyetlen kivétellel sem az alatt az idő alatt, míg magas polcára följutott? Nem élesbítette meg tekintetét az emberlátás gyakorlatában, mit oly elkerülhetetlenül szükséges lehetőleg biztossá tenni az életben, Hogy első pillantásra fölismeri az embert, ki útjába kerül? Az ön hivatása mellett a törvény emberének, a jog csavarás furfangos mesterének nincs-e szüksége arra a kis kutató acélpálcikára, hogy megmérje vele a szívek mélységeit, nincs-e szüksége arra a próbakörre, amellyel megállapíthatja, hogy minden emberi szív többé-kevésbé nemes ércel elegyes keverékében mennyi a valóságos színarany? Hát szavamra mondom ennek, uram, határozottan zavarba hozott. Így még nem hallottam beszélni senkit sohasem. Csupán azért, mivel nem tud kivergődni a mindennapi emberek gondolkozás módjából, és nem merészkedett még sohasem egyetlen hatalmas száncsapással a magasabb szférákba emelkedni, melyeket Isten kivételes, láthatatlan teremtményeivel népesített be. És ön azt állítja, hogy a mesebeli szférák valósággal megvannak, és kivételes, láthatatlan lakói beleavatkoznak az emberiség dolgaiba? Hát miért ne? Vagy látja ön a levegőt, amely nélkül el sem tudna lenni? Etet, azokat sem láthatjuk, kikörül az imént beszélt. Ha megengedi a mindenható, hogy por köntöst öltsenek magukra, akkor igen. Megérintheti, megtapinthatja őket, kézzel foghatók, és felelnek, ha kérdezi. Wilfor nem állta meg, hogy el ne nevesse magát. Hát, sokért nem adnám, ha szembe kerülnék egyszer valami ilyen kiváltságos teremtéssel. Kívánsága már be is teljesült, uram, az imént is beszélt vele, sőt, még most is vele beszél. Ön volna tehát? Eltalálta. Én is egy vagyok közülük, és alig hiszem, hogy valaha az enyémhez hasonló helyzetben lett volna valaki. A királyok birodalmát hegységek, folyamok, népszokások, nyelvek, vagy tudom is én mik határolják. Csak az enyémet nem határolja semmi, mert nem vagyok sem olasz, sem francia, sem hindu, sem amerikai, sem spanyol, nem tartozom e világon semmiféle nemzethez. Kozmopolita vagyok. Senki sem tudja, hol jöttem a világra, és csak az Isten a megmondhatója, hol fogom elhagyni. Nem idegen előttem semmi népszokása, és minden nyelvet beszélek. Ön talán született franciának tart, mert szakasztott oly tisztán beszélem a föld nyelvét, mint ön, de Ali, núbiai rabszolgám, meg van győződve, hogy arab vagyok. Bertuccio, az intendánsom, olasznak vél, Haydém pedig görögnek. És így, mivel hazámnak egy országot sem vallok, nem szorulok semmiféle kormány védelmére, honfitársat, fele barátot nem ismerek, semmiféle okom sincsen a hatalmasok aggodalmaira, és könnyen lépem át az akadályt, amelytől a gyenge visszariad. Két ellenségem van csupán, de ezek sem győznek meg soha, csak meg kell küzdenem velük. És ez a távolság és az idő. A harmadik, a legfélelmetesebb, halandó voltam. Ez az egyetlen akadály, amely megkezdett utamon föl tartóztathat, mielőtt célomat elérném. A többivel leszámoltam már. A bukást, veszedelmet, váratlan csapást, mit az emberek a sors változékonyságának neveznek, előre látom és nyugodtan fogadom, ha netán elér. Ha nem halnék meg soha, örökké megmaradnék annak, aki most vagyok. Ezért merészkedem olyan dolgokat mondani önnek, ami nőket még a királyok ajkairól sem hallott soha, mert a királyoknak szükségük volt önre, a többi ember pedig rettegte, mert ki mondhatná a mi fonák társadalmi rendszerünk mellett egész biztonsággal. Én nekem nem nyűlik meg a bajom sohasem a királyi ügyésszel. Ön maga sem, uram, mert attól a perctől fogva, hogy a francia földre tette a lábát, a dolgok természeténél fogva, ön is a francia törvények alá került. Jól tudom, uram, válaszolt Monte Cristo, hanem ennek ellenében is van egy kitűnő módszerem, amelynek segítségével első dolgom, mihelyt idegen országba kerülök, mind azokat az embereket kifürkészni, akikre számíthatok, vagy akiktől tartanom kell, és megvannak hozzá az eszközeim, hogy legalábbis úgy kiismerjem, hogy bárki legyen is a királyi ügyész, ha netán dolgom lenne vele valamikor, hamarabb zavarba kerülne, mint magam. Azt akarja talán mondani ezzel, mondta egy kissé habozva Wilfor, hogy az emberi természet gyarló, és minden ember elkövethet életében valami hibát? Hibát vagy bűnt, mondta teljes közönnyel Monte Cristo. Wilfor egy kissé ingerülten válaszolt. És ezek között az emberek között, akikkel ön saját szavai szerint még fele barátjaiul sem ismer el? Egyedül ön a tökéletes? Távolról sem tökéletes, csupán kifürkészhetetlen. De hagyjuk el, már úgy veszem észre, önnek kellemetlen ez a tárgy. hanem azért tessék elhinni, hogy engem éppen oly kevéssé fenyeget az ön hivatalos hatalma, mint önt az én kifürkészhetetlen természetem. Wilfor attól tartott, hogy legyőzöttnek ismeri el magát, ha nem vitatkozik tovább, és ezért még élénkebben folytatta. Higgy el, uram, az ön lebilincselő társasága valósággal túlemelt a hétköznapiságon, és ez a beszélgetés már több, mint egyszerű társalgás, szinte értekezésnek lehetne nevezni. Tudja, mi kegyetlen igazságokat szoktak kereken kimondani a szorbonnei teológusok, mint általában minden filozófus? Vegyük mi is úgy a dolgot, mintha társadalmi teológiáról vagy a teológiai filozófiáról vitatkoznánk, és engedje meg, hogy annak megfelelő egyenességgel mondjam a szemébe, testvér, ne bízd el magad, mert ha mások fölébe kerekedtél is, fölötted is van még valaki, maga az Isten. Ő mindannyiunk fölött van, mondta oly erős nyomatékkal Monte Cristo, hogy Wilfor akaratlanul is összerezzent. Az emberekkel szemben tele vagyok gőggel, mert a kígyók mindig készek megmarni, ki fölöttük áll és szét nem tiporja fejüket. Hanem Isten előtt megalázom magamat, ki a semmiből tett azzá, amivé lettem. Gróf úr, bámulom önt, mondta Wilfor, ki e különös pár beszédben először adta meg Monte Cristónak az arisztokratikus címet, az eddig használt egyszerű megszólítás helyett. És ha ön valósággal olyan erős és hatalmas, valósággal oly kifürkészhetetlen, mint ahogy mondja, úgy joggal állítja magát különb embernek a többinél. Hanem azért önnek is kell lennie valami becsvágyának. És volt is, uram. Mi? Engem is, mint életében egyszer talán minden embert, fölvitt a sátán a föld legmagasabb hegycsúcsára, és megmutatva onnan a nagy földkerekséget, úgy szólt hozzám, mint Krisztushoz hajdanában, ember, fia, imádj engem, és kívánj valamit. Sokáig gondolkoztam fölötte, mert réges-régen táplálgattam a szívem mélyén már egy vakmerő büszke vágyat. Így feleltem a sátánnak. Hallgass rám, sátán! Én már sokat hallottam a gondviselésről, de sohasem láttam még megnyilatkozni a valóságban, úgyhogy nem is hiszek benne többé. Ezért hát én magam akarok a gondviselés lenni, mert nincs a világon szebb, nagyobb és fölségesebb hivatás, mint jutalmazni és büntetni. A sátán lehorgasztotta a fejét és felsóhajtott. Csalódol, fiam, mondá, mert ha nem is látod a gondviselést, mégis fölötted van. Csak hogy szintén láthatatlan, mint az Atya, maga az Isten. Ha megnyilatkozásaiban sem vetted észre, csupán azért van, mert titkos és kifürkészhetetlen utakon jár. Én nem tettek érted egyebet, mint hogy eszközévé teszlek a gondviselésnek. Megalkuttunk, és lehet, hogy lelkem üdvössége lesz az ár, hanem azért most is eladnám, ha még egyszer felszólítana rá a sátán. Wilfor bámulattal elegyes megdöbbenéssel nézett Monte Cristóra. Vannak-e önnek rokonai, gróf úr? Nincsenek, uram. Egyedül állok a világon. Az baj. Miért? Kérdezte Monte Cristo. Mert olyasmit láthatott volna, ami talán megtörte volna büszkeségét. És nem fél egyébtől, csak a haláltól? Attól sem félek, csak annyit mondtam, hogy egyedül a halál tartóztathat föl. És az öregség? Küldetésemet betöltöm, mielőtt megvénülnék. És ha beleőrül? Egyszer már közel voltam hozzá, de ön, mint jogász ember, ismeri az axiómát. Non bis in idem. Van a halálon, öregségen és megőrülésen kívül még egyéb is, amitől retteket. Például a gutaütés. Ez a villámcsapás, amely nem roncsolja szét, de amely mégis semmivé teszi. Ön az marad, aki volt, és mégsem az többé. Ön, aki Arielként csak nem angyal már, tehetetlen tömeggé lesz, mint Kalibán, inkább állati, mint emberi életet folytatva, ezt nevezik egész közönségesen gutaütésnek. Ha már most esetleg kedve kerekednék én nálam folytatni egyszer ezt a társalgást, olyan ellenfélre találva bennem, aki fölfogja önt, de el van határozva meg is cáfolni, bátor leszek önnek bemutatni édesatyámat. Noirtier de Wilfor urat, a francia forradalom rettegett jakobinusainak legvakmerőbbikét, ki nem járta ugyan be a földkerekség minden birodalmát, hanem segített megdönteni egyik leghatalmasabbat. Ő is ember, mint ön, és szintén, ha nem is az Isten, hanem a legfőbb lény küldöttjének tartotta magát, és nem is a gondviselés, hanem a végzett eszközeként viseltetett. És lássa, uram, azt a hatalmas valakit egy parányi ér ketté pattanása tette semmivé, nem is egy nap, nem is egy óra, hanem egy másodperc alatt. Egyik napon a tőzs gyökeres Jakobinus, még szenátor, Carbonaro volt, aki nevetve nézett a giotinra, szembe kacagott az ágyukkal, és kinevette az alattomban működő tört, aki tréfára vette a forradalmat, és saktáblának nézte Franciaországot, amelyről parasznak, bástyának és királynénak pusztulnia kellett, hogy a király mottá legyen, ez a Noirtier, ez a félelmetes ember. Másnap már csak a szánandó szegény Noirtier volt, a magával tehetetlen aggastyán játékszere az egész ház leggyöngébb teremtésének, Valentine-nak kis unokájának. Néma megdermedt tetem, ki csak azért tengődik szenvedések nélkül még közöttünk, hogy az anyag minden rászkódtatás nélkül föloszolhassék benne. Az ilyen szomorú látvány sem a valóságban, sem gondolataimban nem idegen már előttem. Értek egy kicsi az orvostudományhoz is, és kartársaim példájára magam is kerestem már nem egyszer a lelket érő testben és a halottban. Ez is láthatatlan maradt eszméimnek, mint a gondviselés, hanem a szívem mégiscsak föl tudja fogni. Szokratész, Szeneka, Szent Ágoston és Gallóta versben, prózában százan is bizonyították már, amit most ön bizonyít. Magam is belátom, hogy egy szeretett apa szenvedései mélyen megrendíthetik a fiú gondolatait. Minden esetre el fogok menni, uram, és talán meggyarapszom az alázatosságban, amikor szemeim elé tárul majd az a látvány, amely gyászba borította az ön családját. Mélységes gyászba borította volna, ha maga az Isten nem adott volna vigasztalásul helyette mást. E sír fölé vánszorgó megtört aggastyánnal szemben két viruló élet mosolyog, Valentine, René de Saint-Méran kisasszonnyal való házasságomból származott leányom, és Eduard egyetlen fiam, kinek ön mentette meg az életét. És mit következtet ön abból, hogy a veszteség kárpotolva van? Azt következtetem, uram, hogy szenvedélyektől elvakított atyám oly bűnöket követett el, amelyek elkerülik ugyan az emberi igazság szolgáltatást, de Isten ítélő széke előtt elnyerik a méltó bűnhődést, és mindenek fölött azt következtettem belőle, hogy Isten csak a valódi bűnöst akarta lesújtani, azért büntette meg egyedül őt. Monte Cristónak csupa mosoly volt az arca, hanem a lelke mélyén fölébredt egy írtózatos ordító szózat, amitől futva futott volna Villefort, ha meghalhatta volna. Az ügyész beszélgetés közben fölállt, és már búcsúzóban mondta. A nagyra becsülés érzelmével távozom el öntől, és remélem, hogy jobban megismerkedve ön is megbarátkozik velem, mert azt hiszem, magam sem vagyok mindennapi ember. Ami nőmet illeti, örökké hálás barátnőjévé tette. A gróf meghajlással üdvözölte, és elégnek tartotta, ha csupán az ajtóig kíséri vendégét, ki lesietett kocsijához, aminek ajtaja mellett két lakája tiszteletteljesen várta. Alig tette ki a lábát a királyi ügyész, Monte Cristo úgy sóhajtott fel, mintha litérc nyomástól szabadult volna meg. Keserű méreg volt, ellenmérget neki, és megcsendítette kis érc harangját. Most átmegyek az úrnőhöz, mondta Alinak, hanem egy fél óra múlva útra készen várjon lent a kocsi.